harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 23. verstől, így szól hozzánk Isten igéje. Jézus azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom néktek, vannak az ittállók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos napsütéses délelőttöt. Köszönjük a te templomodat, ezt a gyönyörű hajlékot. Köszönjük a keresztség sákramentumát. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, fiatalok, gyermekek, idősek egyaránt. És hiszük, hogy a te országod is ilyen gazdag, és még gazdagabb ennél. Köszönjük a te igédet, Urunk, és azért imádkozunk, hogy a te lelked legyen az, aki megnyitja a mi szívünket, a mi értelmünket a te tökéletességed előtt. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a te lelked magyarázza meg a te igédet. Imádkozunk ezért a délelőttért, azért, hogy szenteld meg a mi szívünket, és hogy nyitottak legyünk feléd. Köszönjük, Urunk, hogy ez a vasárnap is ünnepnap lehet, ahogy minden vasárnap az, és hogy ünneplésre hívsz bennünket a hétköznapokból. Így kérünk, hogy áld meg az igehirdetés szolgálatát, és áld meg az igehirdetőt is. Légy jelen közöttünk, Urunk. Amen.
Isten igéjét folytatólagosan olvasom, az imént hallott ige szakasz folytatásaképpen Lukács evangélium a 9. részéből, a 28. verstől kezdődően a 36. versig. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó itt nekünk lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit. Látottak róla. Amen. Szeretettel köszöntöm az ünneplő vasárnapi gyülekezetet. Az első mondatban hadd mutatkozzam be, Pogrányi Károly vagyok, református lelkipásztor Dióston. Ez egy kis település, kisváros Budapest agglomerációjában. Egy épülő, most kibontakozásban lévő református missziói gyülekezetnek a lelkipásztora vagyok. És ami a minőségemben most itt közöttetek, az Isten lelkének segítségül hívásával az igét hirdetni, magyarázni kívánom közöttetek, amilyen megbízatás ez az is, hogy a Református Fiatalok Szövetsége ezen a hétvégén szervezte meg az őszi konferenciáját itt Miskolcon, a Lévai Gimnáziumban, és ennek a konferenciának a résztvevői is itt vannak ma közöttünk, és nagyon köszönjük, hogy a gyülekezet befogadott bennünket. Itt a lelkipásztorral egyeztettük Isten tisztelet előtt, hogy akkor hova is ülünk, refiszesek, és akkor beszéltük, akkor 50 fő körül vannak, és mondtam, hogy majdnem csak 150-en vagyunk, de nagyon örülünk, hogy 150 főnek is volt helye itt ebben a valóban nagyon szép templomban. A most felolvasásra került ige szakaszok a tegnapi és a mai újszövetségi bibliaolvasó kalauz szerinti napi igék voltak. És ennek kapcsán szeretném kérdezni azt, hogy vajon igeneket vagy nemeket mondunk könnyebben? Egy furcsa kérdés, ugye első hangzásra. Igeneket vagy nemeket tudunk-e könnyebben mondani? Valaki talán olyan típusú, aki azt mondja, hogy hát igenek, azok nagyon könnyen kicsúsznak a számon, és ebből néha meg is ütöm a bukámat. Kicsit túlvállalom néha magamat, olyan nehezen tudok nemet mondani. Bármilyen felkérés, mama süss egy süteményt, mama gyere a gyerekekre vigyázni, az unokákra, gyere, menjünk ide, menjünk oda, tegyük ezt, tegyük azt, mindenre igent mondunk nagy lelkesen, lehet, hogy kicsit talán már túlzottan is. De lehet, hogy olyanok vagyunk, akik inkább a nemekkel vagyunk jobb a barátságban. Akik azt mondjuk, hogy ha valaki megkér bennünket, hogy inkább nem, most nem, ne haragudj, most nincs rá időm, most nincs rá energiám, nem szeretném. Akár milyenek vagyunk, valószínűleg nem intézzük el ezt a kérdést olyan könnyen, mint az egyik barátom, aki középiskolában olyan pólót hordott magán, középiskolás serdülő legény volt, olyan pólót hordott néha magán, hogy elő az volt ráírva, igen, anyu, hátulra meg azt, hogy igen, apu. Nem biztos, hogy ennyire könnyen elintéződik, pláne nem serdülőkorban ez a kérdés, hogy igen, anyu, igen, apu, ez talán inkább egy pici irónia is volt, hogy hát olyan sokszor mondok apu nemet, legalább a pólómon néha olvast, hogy igen, apu, igen, anyu. Bárhogy is vagyunk vele, talán érezzük, hogy van egy harmadik válasz lehetőség is. Hogy se igen nem mondunk, se nemet nem mondunk bizonyos kérdésekre. Akárhogy is vagyunk a döntéshelyzetekkel, egy-egy megkereséssel, érezzük, hogy komoly kísértés az számunkra, hogy egy-egy helyzetben se ilyet nem mondjunk, se olyat nem mondjunk. A konferenciánknak a címe ezen a hétvégén az elköteleződés volt. Elköteleződéseink. Bonyolult szó, bonyolult cím, és jó, hogy egy egész hétvégén át ezt a nagyon nagy témát taglalhattuk. És talán pont azért is választottuk ezt a témát, mert érezzük, hogy nagyon könnyű belekerülni abba a helyzetbe, hogy se igent, se nemet nem akarunk bizonyos helyzetekre mondani, mert azt alól megérezzük, hogyha valamire igent mondok, akkor közben ki is mondtam a nemet is valami másra. Hogyha a főnök azt mondja a munkahelyen 5-kor, hogy figyelj, még ezt el kéne intézni, de úgy volt, hogy 5-20-kor már indulok haza kipörgő kerekekkel, és azért a főnöknek azért hogyan lehet nemet mondani, nem tudom, hogy hogyan lehet, de igen mondok a főnöknek, igen főnököm, persze, plusz munka, másfél óra, még ezt a táblázatot még küldjem el, vagy ezt a statisztikát, vagy én nem tudom micsoda, de közben akkor nemet is mondtam. Azt fogok kell hívni a feleséget otthon, hogy hát lehet, hogy félt után 5 perccel ígértem magamat, de most nem érek haza. Amikor igent mondunk valamire, akkor közben nemeket is mondunk, és pont fordítva is így van. Miközben valamire nemet mondtam, és minden bizonyal azért tettem, mert valami más, fontosabb volt számomra. Amikor erre a témára készültem, akkor még a konferencia előtt fiatalokkal beszélgettem az elköteleződésről. Milyen érzéseket vált ki ez a szó belőlük, hogy elköteleződés. És hát megmondom őszintén, nem csak a fiatalokkal, hanem a gyülekezetünkben, fiatal felnőttekkel, nyugdíjas testvérekkel, mindenkit megszondáztam, hogy hogyan állunk ezzel a történettel, elköteleződés. Nagyon érdekes válaszok születtek. Az egyik nagyon izgalmas számomra az volt, amikor azt mondta valaki, ez egy nagyon pozitív szó. Ez egy nagyon szép szó, elköteleződés, gyönyörű. Egyrészt nagyon húzok hozzá, másrészt rettegek tőle. De azt hiszem, hogy nagyon jól kifejezte ez a válasz azt, amit egészről gondolunk. Ez egy nagyon nemes dolog. Ez egy borzasztóan nemes dolog, hogy valamire hosszú távon igent mondok. Mert ez az elköteleződés. Igent mondtam, és az úgy is lesz, és meg is fogom csinálni. Igen, drágám, hazaérek 17:30, és 6-ig haszakad, ha sem be kell néznem a főnökkel. Hanem hazaérek 17:30, mert elköteleződtem, hogy ma otthon kell lennem, mert mit tudom én, hova megyünk, mit csinálunk, merre kell menni. Elköteleződtem. Hosszú távon, kitartóan igent mondtam valamire.
Igen, ez a fajta elköteleződés egészen nagyon nemes. Ez igen, ez jó. Ilyen kell nekünk. Másrészt meg félünk tőle.
Azt mondták a fiatalok, még a konferencia előtti megszondázáskor, hogy három dolog kapcsán biztosan nagyon félnek az elköteleződéssel kapcsolatban. Az egyik a pár kérdés,
valakire igen mondani, hosszú távon.
Ennél sokkal bonyolultabb ez. Próbálgatni kell, így, úgy, amúgy, hogy hogyan összeélünk, nem illünk össze, telnek az évek. Ez egy párkapcsolatban ez biztosan nagyon nagy kérdés. Érdekes, hogy az a csoport, akivel akkor beszélgettem, az a kábítószert is felhozta, annak a kísértését, elköteleződni a nem iránt, hogy nem engedem magam, nem próbálom ki, nem. Azt mondták, ez nagyon nagy kísértés, mert a kortárs történet, ott, ahol ők vannak, ezt nagyon erősen nyomja. És a harmadik pedig azt mondták, hogy egyszerűen nehéz elköteleződni itthon. Sokkal egyszerűbb kimenni külföldre. Azt mondták, az érettségiző diáklány 70%-a az osztályának külföldi iskolába jelentkezett. És azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepünk kapcsán is érdemes ezen végig gondolni magunkat. Mert akárhogy is hallottuk a bevezetésben, hogy hogyan viszonyulhatunk ez az egész kérdéshez, az egy kérdés számunkra, hogy a fiataljunk azok ezzel küzdenek. Azok ezzel a kérdéssel küzdenek. Lehet, hogy mi éppen most nem. Lehet, hogy neki most éppen ez nem kérdés. De abban ne legyen kérdés számunkra, hogy ez a mai világban, a mai történetben ez egy óriási kérdés. Úgyhogy ha másért nem, már azért is érdemes ezzel a témával foglalkozni, hogy a szívünkön tudjuk hordozni, akár imádságban, azt a generációt, amelyik vív, nyakik benne van ebbe a kérdésbe, hogy hogyan, mit is kell ezzel kezdeni. Vannak olyan helyzetek azonban, amire úgy tűnik, hogy elsőre nagyon könnyű igent mondani. És valahol a három tanítvány egy ilyen helyzetbe találja magát, itt Lukács evangéliumának a felolvasott szakaszában. Jézus megdicsőlésének a történetében vagyunk, ahol Jézus a legbelső tanítványi kört elviszi magával fel a hegyre imádkozni. Olyan jó látni Jézust úgy a valójában, ahogy ő itt volt közöttünk, hogy ő erre mindig szakított időt. Olyan jó látni az ő jó értelemben, mondom most, kegyes életét, ahogy ő időt és helyet szakított mindig az imádságra. Erről egyébként a refiszesek sokat tudnak, hiszen a nyári táborunk az imádság témájában ebben elmélyült, igencsak. De erre az imádságra magával viszi a leges-leges legbelsőbb kört. A 12 tanítványnál még belsőbb kört, Péter, Jánost és Jakabot, a kiváltságosokat. És ez a három tanítvány kíséri Jézust, és elalszanak. Úgy látszik, ezt rendszeresen megteszik a tanítványok, hogy bele lehet aludni az imádságba. Nekem volt egy ifvezetőm, az egészen komolyan mondta egyszer, hogy ha nem tudok elaludni este, elkezdek imádkozni, akkor biztos elalszom. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen régi történet, hogy igenis működött ez. De Péter, János és Jakab elalszik, de amikor feléved, akkor aztán tátamarad a szemük és a szájuk. Mert ami történik ott fönn a hegyen, az magával ragadó és csodálatos, földön túli mennyei látomás. Jézus imádkozás közben elváltozik az arca, ruhája fehéren tündököl, és megjelenik két férfi, Mózes és Illés, és beszélgetnek Jézussal. Mennyei látomás, megnyílik a menny, találkozik Jézus Mózessel és Illéssel, csodálatos fények, nem tudom, angyalok, zenét is odaképzeljük, vagy még mit. Hát a három tanítványnak tátamarad a szája, hogy ez többenetes, hogy ilyet még soha nem is, csodálatos, szavuk elakad is, és mi is nehezen tudnánk ezt a dicsőséget, hiszen ez jelenik meg, a mennyei dicsőség egészen magával ragadja őket. És ebben a dicsőséges látomásban Péter azt mondja, Mester, nekünk jó itt. Nem vagy jó, csodálatos. Hát ez fantasztikus, Mester. Gyorsan keresek itt valamit. Építünk három sátrat, jó? Egyet neked, egyet Illésnek, egyet meg Mózesnek. Mi meg majd elalszunk a szabad ég alatt, az nem baj. Itt maradunk, jó? Letáborozunk. És ezt kimondja, akkor felhő támad, és abból ezt a hangot hallják. Ez az én fiam, Jézus, akit kiválasztottam, reá, hallgassatok. És úgy tűnik, hogy Jézus nem mondja azt, hogy jó van Péter, egyébként is elhoztam a zseblámpámat meg a kis főzőkészletemet, és vedd elő a bicskát, és tényleg itt letelepszünk. Elő a hálózsákot, jó ötlet, nem hiába választottam a három legjobb tanítványt ide föntre,
Ez egy kívánatlag, itt fönnmaradunk, és akkor megvárjuk, hogy mi lesz, de nekünk mindenképpen itt jó. Nem mond ilyet Jézus. Jézus lemegy a tanítványokkal a hegyről. És ebben a péteri modellben, ebben a péteri képben, és ebben a tanítványi viszonyulásban látunk egy olyan gondolkodást, egy olyan sémát az elköteleződés kapcsán, hát most így mondom, nagy kísértése a keresztény embernek is manapság. Péter igent mond erre a jóra, erre a szépre, erre a teljességre, erre a gyönyörűségre, erre a dicsőség, és azt mondja, hogy hát ezt ide mindent ebből is én itt szeretnék maradni. De a valóság az, hogy le kell menni a hegyről. És amikor lejön a hegyről ez a csapat, akkor találkozik majd egy megszállott emberrel, akit nem tudnak a tanítványok meggyógyítani, nem tudnak megszabadítani, Jézus ereje kell hozzá. Ott a fönt a hegyen ilyen nem volt. Fönt a hegyen nem volt betegség. Fönt a hegyen nem volt bűn. Nem volt gond, nem volt szomorúság, nem volt rossz, semmi. Ott a fönt a hegyen minden olyan szép volt és kényelmes. Hadd használjam ezt a szót. Kényelmes. És én azt hiszem, hogy az egyik nagy kísértés az elköteleződés kapcsán, hogy ezt a kényelmességet válasszuk. Kényelmesen, csak kényelmesen. Az a biztos. Nem szabad ezt túl idegeskedni, túl gondolni. A kényelmes kereszténység az a része, az emészthető is. Az jó. Ez a kényelmes gondolkodás, ez szüli azt, hogy csak magával foglalkozik az ilyen típusú ember. Péter nem gondol a többiekre, akik lemaradtak, nem gondol másokra, magára gondol. És ez a gondolkodás, kimondom a kulcsszót, ez kiskorú. Ez egy kiskorú szituáció. A kiskorú ember, az kényelmes, az a kényelmet szereti, és önmagával foglalkozik. Három kiskorú gyermekem van, még ez nagykorú igazán nehezen lenne. Három kiskorú gyerkőcöm van, Boglárkám, a Sebestyenem és a Katinkám, és annyira sok mindenre tanítanak. Úgy szeretem őket, nagy tanítómesterek ők. Kiskorúak, és nagyon jól csinálják ezt. A kényelmet, meg azt, hogy magukra gondolnak. Reggel, 8 óra 5 perc, vagy nem tudom, 7 óra 5 perc. Anya, hol a kakaó? Már itt ülök az asztalnál. Hol a kakaó? Anélkül nem indul be a kisfiamnak semmi. Kakaó kell az életkezdéshez, szívószállal egyébként. Szörnyűség. De ez a kakaó nincs, nem működik a fiam, és ez egy hatalmas batáliát. Csak kakaó kell. Jó van, kisebb, jövök már, de azért évszer azért, fiam, mert eddig sem unatkoztam, tehát a feleségem nem malmozik, miközben kakaót nem készíti, hanem a másik 2 kilogramm esetleg. De ez egy nagyon kényelmes dolog. Játékokat előpakolni? Kiválóan tudja mind a három gyermekem. Vissza kellene pakolni a játékokat a helyükre. Nekünk olyan játékok vannak sajnos, amik nem mennek vissza a helyükre. Tudom, hogy Miskolcon csak ilyen van, biztos vagyok benne. Nálunk olyanokat tárolnak, ami vissza kell tenni, de a gyermekeim ezek komolyan küzdenek. Visszatenni a játékokat a helyre, a dobozba, az küzdelmes. Az van, hát, ha visszamászik, vagy nem tudom hogyan, hogy a szülő jön és visszateszi, nem. De ezek a szituációk, érezzük, nem csak korhoz kötöttek, hogy ez így jó és kényelmes, és ez alapvetően egy önző gondolkodás, hanem megmaradhat az ember ilyen kiskorúnak lelkileg is. Megmaradhat kiskorúnak lelkileg is, gondolkodása, mentálisan, fizikailag már fölnőtt, elmúlt 18, a bűvös számot elhagyta, 18-at elhagytam, hú, enyém a világ, de gondolkodásában kiskorú tud maradni. És ez, na ez nagy kísértés ma. Olyanok vagyunk ma, 18 fölött azt látom, mint a madarak a fészeknél, csak toporognak. Toporognak, és azt mondják, hogy hú, ilyen mély, nem ugrom, ez azért veszélyes lehet. Itt a fészekben jó meleg van. Anya itt van, most főz, takarít, vagy nem tudom, mit csinál, és itt maradok a fészekben, ez olyan jó meleg. És azt látom, hogy a szülők ahelyett, hogy így lögdösnék a csőrükkel kifele a fészekből az embereket, hogy repüljenek már, azt mondják, hogy hát gyere, mi így együtt. Persze értem ennek a mechanizmusnak az okait, mert lehet, hogy egyedül nevelő sasmadár van ott. Ugye a fér már nagyon régen kiszállt ebből a fészekből. Ő már nagyon rég másik fészekben, már 2-vel arrébb lévő fészekben csücsül, és az anyuka meg azt mondja, hát ti vagytok itt nekem. És akkor szülnek olyan helyzeteket, ezt már a fiataloknak elmondtam pénteken, szülnek olyan helyzeteket, amikor egy barátom, egy ismerősöm, 5 évig együtt volt egy lányjal. Na most ez nem azt jelenti, hogy összeházasodtak, ez már eléggé nehezen érthető fogalom, de még csak nem is költöztek össze. Hogy tisztánlátás véget, az összeköltözés nem tartom azt még az elköteleződésnek, a házasságot tartom annak, de még össze se költöztek, hanem azt a típust gyakorolták a sokfajta közül, hogy mondjuk 2 éjszakát a lánynál, 2 éjszakát a fiúnál, 3-at úgy egyébként úgy külön, mármint mindenki a saját házánál, és akkor 5 év után találkozom ezzel a fiatalemberrel, na, mi újság, hogy vagy? Esetleg összeházasodtatok-e már? Hát nem, éppen most szakítottunk. Na, de nagyon csinos volt pedig az a lány, miért szakítottatok? Hát, mert a lány össze akart költözni. És nem is a házasságot akarta, össze akart költözni. Na, és? Nem van nagy baj az. Hát, mondja a fiú egészen őszintén, azért az anyagilag sokkal nehezebb. Mert akkor albérlet, meg rezsi, így azért anya kifizeti otthon az rezsit, albérlet nincs, meg hát ruhát haza mosni, stb. Ez itt sokkal jobb. Nem azt mondta, hogy nem tudtuk volna kifizetni, keresni fiatalember. Nem azt mondta, hogy nem tudtuk volna kifizetni, azt mondta, az úgy anyagilag rosszabb lett volna. Kevesebb maradt volna, nem tudom, a Adidas cipőmre, ami 35.500 forintos. Arra kevesebb maradt volna. Ezért nem tettük meg. Azt mondja a fiú a legvégén az okoskodásnak, de ha tudtam volna, hogy elmegy ez a lány, akkor biztos belementem volna, hogy na jó, költözzünk össze, mert úgy is leesett volna a lánynak 2-3 hónap után, hogy ez nem működik így, és úgy is visszamentünk volna a szülőkhez, és minden jó lett volna úgy. Hát ez csodálatos történet valóban. Azt gondolom, hogy ez nem csak a mi felénk történik így, hanem azt gondolom, hogy ezzel küzdenek, hogy még maradunk, hogy nem megyünk ki a fészekbe, és ahelyett, hogy szárnyakat növesztenének, és repülnének, és vállalnák éppen ezzel a kényelemmel szemben vagy mellett a nehézséget is, ehelyett ebben a kiskorú helyzetben maradnak. És aki kiskorú marad, és erről hallottunk tegnap is az előadásban, aki ilyen értelemben nem köteleződik el, az kiskorú marad, és ez képtelen arra, hogy önálló, felelősségteljes és terheket hordozó ember legyen. Azt úgy kezdtem pénteken is a konferenciának a nyitó állítatát, hogy nem egy szekta vagyunk. Nem arról van szó, hogy összegyűjtöttünk 150 fiatalt, odaállunk a mikrofon elé, és megmondjuk a frankót, hogy hogyan kell erről gondolkodni. Hanem azt mondtuk, hogy gondolkodjunk együtt. Azt mondtuk, hogy keressük együtt ezt a történetet, mert benne vagyunk nyakig ebben a kérdésben. És azért is mondtuk ezt, mert azt hiszem, hogy ezek az évek, amiben benne zakatolunk, a konferencia részvevőinek a 80%-a épp erről szól, hogy találjam meg az önállóságát, a felelősségét és a nagykorúságát. És ebbe szeretnénk segíteni, ebbe szeretnénk segítséget adni. Azt szeretnénk, hogyha olyan generációk lépnének ki a fészekből, akik kilépnek, akik azt nézik, hogy hú, mekkora mélység, ugrom, mert ez izgi. És terjesztem ki a szárnyimat, és lehet, nincs ilyen csinos fekete, mint a lelkésznek, de ettől függetlenül repülni akarok, és szárnyalni akarok, és akarom érezni, hogy ezt én csinálom, és nem akarom ezt a másik kezéből állandóan etetni. Szeretnék szárnyalni, és azt hiszem, hogy ezért választottuk ezt a témát ennek a konferenciának, hogy szárnyaljatok, hogy repüljetek, hogy vállaljátok fel a felelősséget, az önállóságot, köteleződjetek el az Úristen fele, azok fele a dolgok fele, amit az Úristen rátok bíz, és repüljetek. És ne legyetek szárnyaszegett, fészekben csücsülő, és önmaguk kiskorúságában testfedő kismadárfiókák. És mivel erre hívtuk meg a konferencia résztvevőit, és mivel ennek a lezárásában vagyunk, olyan jó látni az Úr Jézus Krisztusnak egy egészen más mintát és példát mutat ebben a történetben, mint amit Péter. Az Úr Jézus Krisztus megmutatja, hogy csináljuk ezt. Az Úr Jézus Krisztus elmondja, és megmutatja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nézzétek meg a lekcióban felolvasott szakaszban, úgy látjuk, Jézus tanít erről. Azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Jézus Krisztus nem árul zsákba macskát. Nem azt mondja, hogy ha valaki igent mondott rám, akkor dőlj hátra. Élvezd, hogy nyugalom van és kényelem, és majd én körbeugrállak, adok kakaót, szívószállal is mindent. Hanem azt mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. És ez a kereszt, ez egy rendkívül szép ékszerré változott, és nekem nagyon kedves számra ez a szimbólum, és semmi bajom nincs azokkal, akik ezt esetleg fölveszik dísznek is, de értjük, hogy ez egy kivégzési eszköz abban a korban. Tehát, hogy vedd föl a te villamos székedet a nyakadba. Senki nem hord villamos széket a nyakába a díszként, nem vagy ilyen emósok maximum, de azok kicsit furcsa, hogy azt fölveszik.
De Jézus azt mondja, hogy vedd föl a keresztet, és ezzel nem azt mondja, hogy ez egy szép jelkép, hanem azt mondja, hogy vedd föl az igenek mellé, amit most mondtál nekem, és követni akarsz engem, a nemeket is. Mondd ki a nemet arra, aminek el kell múlnia, és el kell pusztulnia, és meg kell halnia. Nézzétek meg, néhány résszel korábban Lévi elhívásával találkozunk Lukács evangéliumában, a vámszedő elhívásával, a későbbi Máté evangélistával. És azt mondja Jézus Lévinek, kövess engem, mondj igent nekem. És Lévi abban a pillanatban, hogy igent mond neki, közben föl is veszi az ő keresztjét. Meghal bizonyos értelemben, mert úgy olvassuk a következő versben, hogy Lévi mindent otthagyva, felállt, és követte őt. Értjük jól, hogy a mindenben minden benne van? Az egzisztenciája, a munkája, amivel foglalkozott, amiben otthon mozgott. Ahhoz értek, kérem, vámszedni tudok. Azt még hát én is tudnék mondjuk, de abban mozgott otthon. Azt is ott hagyja. A kapcsolatait, a tanítványi sereget, arra nem mondott nemet, ez a történetkön érdekessége, őket elhívja Jézushoz. De egyébként minden másra nemet mondott, mert az az állás, az összefonult egyébként sok korrupcióval, sok hazugsággal, sok gonoszsággal. És ott is akkor Jézus úgy hívta el, hogy föl is álljon abba a történetbe, és ő fölállt és nemet mondott, és arra tudott nemet mondani. Jézus úgy hívja el az övéit, hogy kövesse őt, aki egyben nemeket is kér. Tudj nemet mondani. Mert látja azt, ahogy folytatja a tanítást, aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, ő érte Jézusért, az megtalálja. Mert, és ez is elhangzott a konferencián, ne legyen kétséges, hogy mindenképpen valami mellett el fogtok köteleződni. Ha a nem tudom mellett kérem, akkor a nem tudom mellett. Az is egy elköteleződés, a nem tudom mellett. Hogy se így, se úgy, se erre, se arra, se ezt, se azt. Táncolok, így tartok tűzbe, hallottuk. Kapcsolati hálóban embereket, így vagyok a munkával, így vagyok a nem tudom mivel az, hogy hol éljek, hol dolgozzak, ez se az, akkor elköteleződtünk, amellett, hogy semmi. Ne legyen kérdés, valamilyen elköteleződünk, azt mondja Jézus, hogy köteleződjünk el ő mellette, és milyen szép a történetben az, hogy nem csak beszél erről, hanem ezt meg is valósítja. Fönn a hegyen, Illés és Mózes találkozásán, és akkor mit olvasunk? Miről beszélgetnek? Nem arról beszélgetnek, hogy te Mózes, nem kéne ezt a mennyei dicsőséget ott egy picit még, jobb szélen ott egy picit még a színeket ott változtatnunk, hogy a lila és a zöld még nem illik teljesen össze. Nem ilyenekről beszélgettek, hanem azt mondták, azt olvassuk az igében, hogy Jézusnak a haláláról, élete végéről szólottak. Az élete végéről szólottak. A téma az, kérem, nagypéntek volt, az a kereszt volt, az a szenvedés volt, az az, hogy hogyan fogják elárulni Krisztust, hogy mi vár rá, hogy mint bárány néma kell maradjon a nyírói előtt, hogy Kajafás és Heródes, és az összes megaláztatás. Erről beszélgettek fönt a hegyen. Nem a kényelemről, hanem a kényelmetlenségről. Nem a szépségről, hanem a csúnyaságról beszélgettek. Arról beszéltek, hogy hogyan fogják az Úr Jézust keresztre vinni. Jézus nem a kényelmet választja, hanem a kényelmetlenséget, és azért teszi ezt, mert túllát önmagán, tegyük hozzá ezt is, túllát önmagán, és nem önzően gondolkodik. Le kell jönni a hegyről. Tudja, hogy le kell jönni a hegyről. Tudja, hogy ott vár a hegy lábánál egy figura, akit nem tudtak megszabadítani a tanítványok, és ők Jézusra várnak, és az az ember Jézusra vár. És ha nem megy le Jézus a nyomorúságba, vissza a betegségbe, vissza a nyomorúságba, vissza az emberi valóságba, nem megy vissza, az ember ott marad, gyógyulatlanul. Mert Jézus túl lát önmagán. Ha nem látott volna Jézus túl önmagán, akkor vajon lett volna-e nagypéntek? Lett volna-e húsvét, pünköst, sőt, itt lennél-e? Ha Jézus nem látott volna többet, akkor vajon itt lennénk-e? Ha a kényelmet választja és önmagát, akkor nem lenne ilyen szép templom itt. Akkor nem beszélgetnénk ezekről a kérdésekről, akkor nem éltél volna át szabadulást és gyógyulást. Nem élted volna át bűneid bocsánatát, akkor nem élted volna át, hogy bennyei békességet kapsz a szívedben, nem élted volna át a megtérés örömét, mindez nem lenne. Ez mint hiányozna. Ez a nagykorú kereszténység, ez
amire meghív az Úristen. Hogy választ az életet, a kényelem mellett a szenvedést is, ha kell, láss túl önmagadon, és így teljesedjen az életed. Néhány nappal ezelőtt elég borús idő volt nálunk is Dióston, és pont nem esett az eső, csütörtök, ez az ünnepnap volt, úgy emlékszem, és mondtam a családnak, hogy itt az ideje kimenni, sétálni. Ennek nagy lelkesedés nem volt elején ennek az ötletnek, de aztán csak összeszedtük magunkat, három gyereket, engem, és összekezdeni a felsőnket is, és kimentünk sétálni. Azt mondtam, senki nem lesz kinn ebbe a jó időbe, de már éreztem a fiamon, hogy most már a házunk látja kárát lassan, ha nem mozgatjuk meg rendesen odakint. És jött velünk szembe egy apuka, ismertem a apukát három fiával. Alig lehetett megismerni, mert be voltak sapkázon, szél miatt már be voltak öltözve, és beszélgettünk, szóba egyettünk gyerekvállalásról, és mondja, hogy hát van egy barátja, akivel mostanában beszélget, hogy kettő vagy három gyereket vállaljon el, az a barátja, kérdezte ezt a szembejövő apukát. És szembejövő apuka mosolyogva mondta, hogy hát ez nem olyan nagy kérdés. Egy gyereket vállalni, az még egész kényelmes, mondta ő. Azt mondta, hogy amellett még el lehet menni sportolni, férfi szempontból mondom most ezt, hobbi, még lehet a hobbinkat űzni, sportolni, ezt azt csinálni, ezt meg lehet tenni. Azt mondja az emberünk, hogy két gyereknél már ez kivitelezhetetlen, valamelyik mindig beteg. Hol az egyik? Hol a másik? Ezt jól felosztják, egymás között megbeszélik. Én ilyen hálások legalább nem egyszerre, az nagyon durva lenne. Felosztják, mindig valamelyik beteg, olyankor már nem lehet. Olyankor már megszűnik ez a típusú életterület arra az időre. És azt mondta ez az emberünk, hogy ezért azt mondtam a barátomnak, hogy ez egyébként már innentől kezdve teljesen mindegy, hogy kettő vagy három. Ugyanúgy néz ki, kettő vagy három, ugyanúgy nem fog tudni sehova sem menni, nehéz búj. Majd az ugrása négy lesz, ott már új kocsit kell majd vennetek. De egyébként ennyi. És mindezt értsétek jól, nem úgy mondta, hogy ás, így jártam, ennyi három gyerekem, hanem jött egy apuka velem szembe a viharos időben, aki azt mondta, hogy muszáj még így is kihozni a reggel meg este, ezt a három legény megmozgassa, és közben a legények csimpaszkodnak a hátán, és másznak rá, és akkor jaj, nem áll, lázi, nem áll, ott már kicsit fáj, kicsit arrébb ugorjál rám. De ez a jó fizikumban lévő férfi ember nevel három fiút, és megy velük az utcán, és csinálja, és az arcáról, a tekintetéről, a beszédről azt érzni, hogy örömmel teszi. Hogy örömmel nem jár el most, nem tudom hova sakkozni, a sakkörbe pókerezni, a pókerkerül, vagy nem tudom micsoda, mert van három gyereke, és ez jó, és erre igen mondott, a többire meg tudott nemet mondani. És olyan jó volt ezt nekem látom és hallom, hogy van ilyen ember, van ilyen apuka, mert a másik oldal is megvan. Amikor az olyan a feleségem a gyülekezeti hölgy körről is, és elmondja, hogy bizony mindegyik anyuka panaszkodik. Hogy az se tudja a férj, hogy hívják a gyerek házi orvosán. Örül, hogyha az óvodába jó csoportba megy be a férj, ha nagy ritkán a férj megy a gyerekért, és hogy jó gyereket hoz el, meg a cuccait megtalálja. Mindez öröm, mert igazából elmegy reggel, és este hazajön, és akkor beburkolja a vacsorát, és alszik. És ezt teszi. És azt mondtam a feleségnek, nem azt mondtam a feleségnek, hogy hát igen, milyen nehéz életem a férfiaknak. Megmondtam neki azt, hogy tudod, drágám, mi férfiak rettenetesen özvegyek vagyunk. Mi férfiak rettenetesen özvegyek vagyunk. És ezt kimondtam egészen őszintén, és nem rádobálom a férfiak ezt a dolgot, hanem megmondom így kerek-perec, önmagamat is beleértve, rettenetesen özvegyek vagyunk. Ilyen értelemben kiskorúak vagyunk. Gyerek, asszony dolga, én meg megyek sakkozni, az nagyon nehéz. Nagyon kemény dolog, azt vállalom a sakk meg a pókerpartit. Nem nagyon önzőek vagyunk. Küzdünk ezzel, nem csak fiatalkorban, fiatal felnőttkorban is, és később is, hogy kilépni a saját köreinkből, lemondani tudni, lemondani valami olyanról, ami nekem most jó lenne, de én lemondok erről, és örömmel veszem föl ezt, ami pluszt, ami viszont a másik oldal ad. Na ez a nagykorú gondolkodás és a nagykorú kereszténység. És nézzétek meg, most hadd kapcsoljam hozzá ezt a gondolatot zárásképpen, szinte, mint a koronát föltenni erre, hogy Jézus úgy teszi ezt meg, úgy vállalja a nagykorúságot, hogy közben azért beleteszi magát ebbe az isteni dicsőségbe, belehelyezi magát. Azért nem azt mondja, hogy ja, hogy fölmehetnék a hegyre a dicsőséget látni, á nem, inkább nem megyek föl, én csak végigcsinálom a keresztet. Nem, ennek a történetnek volt jelentősége, úgy vállalta a szenvedést, hogy közben magához ölelte, vagy beletette magát ebbe az örömbe, ebbe a kényelembe, ebbe a jóba, ebbe a szépbe, amit az Isten dicsősége jelentett ott fenn a hegyen. És ez a kettő így együtt adja az egészet. És olyan könnyen találunk ebben hangsúlytévesztés. Néha azt mondjuk, csak a jó. Csak a jót akarom elvenni. Csak a testvéri közösséget, a vasárnapi gyülekezetet, a nem tudom milyen kört, ifit, ott jó lenni. És néha a másik szélsőség meg az, amikor azt mondjuk, hogy hát, csak a rossz van ám a kereszténységbe, csak a lemondás, itt vagy, hát se baj, nagyon rossz lesz a dolgod, ám ne izgulj. Néha csak ezt mondjuk, és értsük meg, hogy a kettő olyan szépen kard összetéve megy. Jézus oda teszi magát az Úristen dicsőségébe, és azzal együtt vállalja a szenvedést, és az egyensúlyt nem más adja meg, mint ő maga, nekünk tanítványoknak. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. Abban is, hogy mikor van itt az ideje a dicsőségben való szemlélődésnek, és mikor van itt az ideje a küzdelemnek és a szenvedésnek. Itt voltál fönn a hegyen? Remélem, a Refisz konferencia az volt számodra. Őszintén remélem, hogy Istenre való rácsodálkozás volt számodra. Őszintén remélem, hogy kaptál az Úristentől, és gyönyörködtette az ő nagyságában. Ennek volt itt az ideje? Nagyon remélem. És azt is remélem, hogy meghallod azt a szót is, amikor Jézus elküld le a hegyről, és oda is örömmel mész, és mind a kettőt váladod az Úr Jézusért. Mert ő így is példát mutat számunkra, magához öleli ezt a fajta örömet, és minden vasárnap, Isten tiszteletre, igazából ezért is jövünk, nem? Isten tiszteletre. Én úgy örülök, legalább a szó őrzi ennek a gyökerét. Én komolyan küzdök azzal, hogy azt mondjuk, ige hirdetésre megyek. Nem. Nem hiszem, hogy ige hirdetésre jövünk a vasárnapi Isten tiszteletre. Pusztán. Azt hiszem, hogy Isten tisztelni jövünk. Mert ha ide járunk 35 és fél éve, ez kiváló, majdnem biztos, hogy már lehet, hogy a lelkésznél is jobban tudjuk a dolgokat. Legyen így. Ettől függetlenül természetesen hiszem, hogy minden alkalommal szólhat az ige újat. Hát én magam is ezt tapasztalom minden egyes bibliaolvasáskor, ezt tudom. De ha már annyi mindent akár felhalmoztunk, akkor olyan jó lenne, hogyha abban is növekednénk, hogy Isten tisztelni jövünk, szemlélni az ő nagyságát, az ő erejét, az ő dicsőségét, az ő szépségét, és akkor hirtelen, amikor ebbe kerülünk, akkor elgondoljuk, hogy ja, az én nyomorúságom nem is olyan nagy, nem is olyan nagy a szenvedésem, nincs is olyan sok bajom, és igazából nekem nagyon szép az életem. Mert most éppen egy órán keresztül az Úristen nagyságába, örömébe és dicsőségébe gyönyörködhettem. Azt szeretném, hogyha a gyülekezeti tagjaim Diózsán úgy jönnek Isten tisztelte, hogy szomorúan, nem akarom ezt, csak hogyha éppen szomorúan jönnek, hogy jaj, de sok bajom van, akkor kifele jövet nem azt mondanák, hogy hát tiszteletes úr, továbbra is nagyon sok bajom van, de azért köszönjük, hogy amit tetszett mondani. Azt, hogy de jó, hogy az Úristen ilyen nagy, a bajaim megvannak továbbra is, de jó, az Úristen ilyen nagy. És most újra rácsodálkozhatom el nagyságra. Ez az Isten tisztelet. Helye van az ige hirdetésnek. Félre ne értsétek. Nagy azt mondjátok, hogy itt valami gyükment lelkész, és azt mondta, hogy az ige hirdetést iktassuk ki, mert engem akkor nagyon elővesznek. De az Isten tisztelet az ilyen hegyre való fölmenettel, mint amit Jézus tett itt. Fölmegyünk a hegyre, és azzal együtt vállaljuk a kihívásokat is, amire Jézus küld. Elköteleződésből születik tehát nagykorú kereszténység, ami túllát magán, és így tud kiteljesedni. Így tudunk szárnyaló, szárnyakat növesztő és azokon suhanó keresztények lenni ifjúkorban is és felnőttkorban is. Így leszünk az Úristen dicsőségének eszközei annak a munkálásában, és így leszünk kiteljesedő magunk számára is békességes életünk. Legyen így. Amen. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy életünk egy-egy területein nagyon nehezen tudjuk megfogni a küzdelmet, a harcot. Köszönjük, hogy te úgy engedsz bele ezekbe a harcokba, hogy előtte feltöltesz minket, előtte te jelenlétedbe hívsz minket, táplálsz bennünket, azzal, hogy te milyen hatalmas, nagy, dicsőséges és fenséges vagy. De tovább is mutatsz, mert önmagadat is úgy mutatod be, mint aki lejöttél a hegyről, és ha nem tetted volna ezt, mindenki maradt volna, de te lejöttél, te vállaltad a küzdelmet, és így küldesz minket is. Urunk Istenünk, így gondoljuk most végig a saját életünket előtted imádságban. Így adunk hálát, hogy eljöhettünk ide. Így adunk hálát azért, hogy tartott még a mai nap is, hogy ma is még valamilyen céllal élünk, hogy ma is nem önmagunkért élünk, hanem a másokért, a másikért. Legyen az feleség, gyerek, nagymama, rokon, barát, munkatárs. Oda helyeztél ezek mellé, az emberek mellé minket. És szeretnénk most előtted, feltöltekezve, de ezekre az emberekre nézve elindulni. Elindulni hazafele, kinek közelebb, kinek távolabbi ez a haza, de menni a te nevedben, a te híreddel, a te erőddel. Jézus Krisztus, így adunk hálát, hogy ez a reménységünk nem csak a miénké, hanem szerte az országban sok helyen hívnak téged segítségül. Így kérünk azért, hogy ezt a gyülekezetet is te áld meg, de ezt a várost is, ezt a települést is, és ezt az egész országot is. Mikor emlékezünk nemzeti ünnepünkre, a forradalom és szabadságharc napjaira, Úrunk Istenünk, arra kérünk, hogy ez az emlékezés, ez egyben hadd legyen olyan visszagondolás, és amiből erőt merítünk. Köszönjük, hogy voltak emberek, akik tudtak elköteleződni tisztaság kérdésében, egyenesség kérdésében, tudtak igent mondani adott helyzetben, és tudtak vállalni ennek minden következményét. Kérünk azért, hogy taníts előttünk lévő generációkon keresztül is minket, és arra is kérünk, hogy azok, akik fájdalomban emlékeznek, mert sok volt a szenvedés, a megtorlás után akár a családjukban, hogy tudjanak ezek a sebek begyógyulni. És kérünk azokért a sebekért is, amelyeket azok a testvéreink hordoznak, akik ezekben a napokban vesztették el szerettüket, akik gyászt hordoznak a szívükben, akiknek a szenvedés és a halál egészen közel jött. Úrunk Istenünk, vedd őket körülete szereteteddel, és taníts bennünket is, mint gyülekezet, hogy bölcsen és te tőled, illetve legyünk vigasztalói ezeknek az embereknek. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy egyszer lehetett itt most az Isten tiszteleten a legkisebbtől a legidősebbig, annyi generáció. Köszönjük, hogy gyönyörködsz a testvérek egységében, és köszönjük, hogy te neved az, ami egyesít minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Szeretettel hozzunk a konferenciának egy kis ízét, kis kóstolóját, a fiatalok készültek két énekkel. Kérem a gyülekezetet, hogy szeretettel fogadja, ahogy szeretettel fogadott bennünket, mi is szeretettel szeretnénk megosztani azt, ami van, akik vagyunk. Valószínűleg nem ismeri a gyülekezet ezt a két éneket, de igyekszünk úgy énekelni, hogy érthető legyen a szöveg, és éppen ezért valami lelki gazdagság túl az, amit látunk a fiatalok szemében, a szöveg is eljusson hozzánk.
Köszönjük nagy tiszteletű Úrnak a közöttünk végzett szolgálatát, és nagy szeretettel köszöntjük a mögötte állókat, szeretteit, gyermekeit, feleségét és a gyülekezetet is. És az utóbbi időben többször megfogalmazódott bennem is, másokban is, hogy milyen jó reformátusnak lenni. És most, hogy itt vannak a refiszes fiatalok, ez még erősödött bennünk. Jó ide tartozni, és jó ennek a nagy keresztény családnak a tagjává lenni. Nagy tiszteletű Úr úgy vezette fel a fiatalok szolgálatát, hogy ezt lehet, hogy nem ismerjük. Hát valóban az első ének az egy kicsit ismeretlenebb volt, de örömmel tudatom, hogy a második éneket ifjén szoktuk énekelni, és már megtanítottuk a fetán is, legutóbb csütörtökön. Igyekszünk majd felvenni a ritmust. Köszöntjük a fiatalokat is közöttünk, és bárhonnan is jöttek, nagy szeretettel köszöntjük őket, és kérjük, hogy ahonnan jöttek, amelyik gyülekezetből, családból, adják át ott köszöntésünket. Jó látni azt, hogy elköteleződtek ők is, ahogyan az igehirdetésben hallottuk, hiszen ebben a hosszú hétvégében ülhettek volna otthon, vagy mehettek volna biciklizni, vagy bármi más kedvelésüket űzni, de ők eljöttek erre a bizonyos hegyre, hogy együtt legyenek az Úrral. Tegye áldottá Isten a szívükben, az életükben mindazt, amit hallottak, és a miénkben is, amit hallottunk az Isten tiszteleten.